Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Bizakodunk Robert Fico felépülésében, de most egyedül kell küzdenünk a békéért, jelentette ki Orbán Viktor Kecskeméten, ahol folytatta vidéki kampány körútját. A miniszterelnök azt mondta, minden eddiginél nagyobb jelentősége lett az európai választásnak, véget kell vetni az erőszaknak, el kell mennünk és a békére kell szavaznunk június 9-én. A kormányfő tárgyalt a város polgármesterével, Szemereiné Pataki Klaudiával, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. 4 lövedék találta el Robert Fico szlovák miniszterelnököt az ellene irányuló merényletben, közölte Robert Kalinák. Ezek együtt nagyon súlyos sérülést okoztak neki, és bár az állapotát sikerült stabilizálni, még nincs túl az életveszélyen, ismertette a védelmi miniszter és miniszterelnök helyettes délután. A rendőrség őrizetbe vett egy férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy halálosan megfenyegette Fico pártársát, a Smer parlamenti képviselőjét, Richard Glückot. A gazdasági lehetőségeket kihasználva Magyarországnak kulcsországá kell válni a két világ, kelet és nyugat között, jelentette ki az építési és közlekedési miniszter Nagyváradon a Festum Varadinum gazdasági konferencián. Lázár János elmondta, ez azt jelenti, hogy az ország egyfajta belépési ponttá válik a keletieknek az Európai Unió világába, így a környékbeli és távolabbi országok is érdekeltek Magyarország sikerében. Kiderült, Orbán Viktor miniszterelnök a következő hónap elején a Partiumba látogat. A kereszténydemokrata néppárt 10 pontos kiáltványt tett közzé Európa békés jövőjéért. Semmén Zsolt hangsúlyozta, régóta nem tapasztalt kihívások fenyegetik Európa polgárait és az együttműködés kereteit, nincs idő késlekedni, cselekedni kell. A KDNP elnöke közölte, pártja az Európai Unió alapító atyáinak szellemi és politikai örököse. A dokumentumban rögzítették, hogy a KDNP-nek kereszténydemokrata értékeket valló világnézeti pártként a célja, hogy megvédje az európai keresztény civilizációt, amely az emberi jogok és a lelkiismereti szabadság történelmi alapját adja. Magyarország az európai káosz és forgószél közepette a béke szigetének tűnik, és a polgári kormány célkitűzése, hogy ez így is maradjon, jelentette ki a pénzügyminiszter. Varga Mihály Tiszafüreden a Kispál Múzeum felújított épületében megnyílt Darabos László helytörténeti és néprajzi kiállítás megnyitóján beszélt. Az Európai Bizottság az Európai Védelmi Alap keretében 1 milliárd 31 millió euró uniós finanszírozást hagyott jóvá 54 védelmi célú kutatási és fejlesztési kezdeményezés támogatására, tájékoztatott az uniós testület. A kiválasztott projektek a védelmi képességek kritikus területeit érintik, köztük a kibervédelmet, a szárazföldi, légi és tengeri műveleteket, az űreszközök védelmét és a vegyi, biológiai és nukleáris védelmet. Megkezdődtek a kifizetések a Napenergia Plus programban. A kormány 75 milliárd forinttal támogatja a családokat a modern napelemes rendszerek telepítésében, tájékoztatta az MT-t az Energiaügyi Minisztérium. A legfrissebb adatok szerint már mintegy 11 ezer háztartásnak ítéltek meg, összesen több mint 45 milliárd forintot. Kihívásokból van elég a szőlő és borágazatban, de a magyar kormány, ahogy eddig, úgy a jövőben is a termelők és a borászok mellett áll, közölt az MT-vel az Agrárminisztérium. A szektor támogatási forrásai mellett a borpiaci aktualitásokról és az ágazatot érintő jogszabályváltozásokról is szó esett a 12. avasi borangolás szakmai napon Miskolcon. Az idei évtől megnyíltak a KAP stratégiai terv forrásai a borágazat számára, évente 10-11 milliárd forint válik hozzáférhetővé a szektorban, emellett elérhetők a vidékfejlesztési támogatások is. Az ágazat támogatására közel 112 millió euró áll rendelkezésre a 2027-ig tartó pénzügyi időszakban. Az Európai Uniós csatlakozási folyamat és az ehhez szükséges reformok felgyorsításáról, illetve a Nyugat-Balkán integrációjának előrehaladásáról tárgyaltak a térség országainak vezetői a montenegrói Kotorban. Szerbia, Montenegró, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia és Koszovó a csatlakozási folyamat különböző fázisaiban vannak, de közös bennük, hogy évek óta várnak arra, hogy az Európai Unió teljes jogú tagjaivá váljanak. Brüsszel szerint viszont lassú az érintett országokban a szükséges reformok megvalósítása, a közelmúltban 6 milliárd eurós támogatást hagytak jóvá a térség számára a 2024-27-es időszakra. 8 államtitkári tisztséget kapott az új szerb kormányban a legnagyobb délvidéki magyar párt, a Vajdasági Magyar Szövetség, már kinevezték őket. Szerbiában december 17-én tartottak előrehozott parlamenti választásokat, a kormány azonban csak május 2-án alakult meg. Végül az időjárásról. Vastag összefüggő felhőzet halad majd északkelet felé esővel, záporokkal és zivatarokkal. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben aztán 18-19 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, hallgassák meg Wolf a Parkban címírásának első részét, melyet Dér Gabriella olvas fel.
Thomas Wolf a parkban. Abban az évben azt hiszem Bellánál laktunk. Nem, mégsem, gondolom inkább két néninél. Bár meg lehet mégiscsak Bellánál. Már magam se tudom, olyan sokat költözködtünk, és oly rég volt. Most már minden összekuszálódik bennem. Ha apa játszott, folyton mehetnékje volt, egy percig sem tudott nyugton maradni. Néha New Yorkban lépett föl, máskor meg turnéra indult, Mr. Mansfield-el, és hónapokra eltűnt. Akárhogy is, aznap este, mikor az előadás véget ért, kimentünk az utcára, és a Broadway-re keveredtünk. Mindketten olyan boldogok és izgatottak voltunk, hogy alig bírtunk magunkkal, és ez végig így ment azon az éjszakán. Az első igazán szép tavaszi napok egyike volt, amikor a levegő hűvös és csípős, és mégis lágy, és az ég lila bársonyán óriási csillagok szikráznak. A színház körüli utcákon hemzsegtek a kétkerekű kocsik, fiákkerek, hintók és konflisok. Sürögtek, forogtak a színház előtt, és folyton folyvást utasokat vettek föl. A férfiak mind jóképűnek látszottak, és a nők mind gyönyörűek voltak. Mindenki olyan boldognak és mámorosnak tűnt, mint mi ketten, mintha a tavasz jöttével egy merőben új világ és új nép sarjott volna ki a földből. Minden, ami csúnya, fakó, fanyar és durva, szerte foszlott. Az utcánkon szikrázott az élet. Mindent láttam, éreztem, hogy én is része vagyok mindennek, birtokolni vágytam mindent, és valami annyira kikívánkozott belőlem, hogy szinte folytogatott. S mégsem tudtam elmondani, mert nem találtam rá szavakat. Hirtelen megrakadtam édesapám karját, és fölkiáltottam. Ó, Anglia, de remek lenne ilyenkor áprilisban lenni! Bután hangzott, de semmi más nem jutott eszembe. Igen, és Párizsban, Nápolyban, Rómában, Dresdában, ó, Budapesten lenni, kiáltott föl apa. Most, hogy április van, és harmat lepi a mezőt, s a hajnal villámként szökik elő a rámboruló éjből. Úgy tűnt, hogy újra megfiatalodott. Olyan volt, mint kislánykoromban, ha bekopogtattam a dolgozószobája ajtaján, s ő kiszólt azon a csodálatos színész hangján. Lépj be, rombolás leánya, e kínok barlangjába! Csillogott a szeme, a fejét hátra vetette, és vad, boldog nevetésben tört ki. Azt hiszem, a halála előtti évben lehetett. Még nem töltöttem be a 18-at. Szépség voltam. Üde, mint az őszi barack. Akkoriban, ha játszott, megvártam előadás után, és elmentünk valahová vacsorázni. Micsoda ember volt, a legjobb is épp csak megfelelt neki. Akkoriban New York mese szép volt, tele jobbnál jobb helyekkel, nem is tudom, valahogy nem volt akkora nyüzsgés meg fejetlenség, ma már néha egészen más világnak tűnik. Az ember elmehetett a White-ba, a Martin-ba, vagy a Delmonico-ba, olyan sok jó hely hívogatta, aztán ott volt a Mokk is. Én ugyan sose fordultam meg benne, de egyik legelső gyerekkori emlékem hallom, amint apa késő éjjel hazajön, és azt mondja, hogy a Mokkban volt. Mikor hazaért, a szobámban a fűtőtest rácsánál füleltem, és hallgattam, mit mesél a barátaival anyámnak. Lebilincselő volt. Néha másról sem esett szó, csak a Mokkról. Ó, a Mokkban voltál, véltem hallani anyámat. Ó, igen, a Mokkban, mondta apám, és... Mi tettetek a Mokkban? Kérdezte anyám. Ó, osztrigát, hozzá egy kosó sört és mókás Mokk teknős békalevest, mondta apám. Előadás után majd minden este a White-ba mentünk két pappal, akik apa barátai voltak, Dolan atyával és Chris Rourke atyával. Dolan atya jól megtermett férfi volt, a legkékebb szempárral, amilyet valaha is láttam. Chris Rourke atya pedig alacsony volt, zsírosan fénylő barna arca teli fekete anyajegyekkel. A legkülönösebb arc, amit valaha is láttam. De volt benne valami nagyon erőteljes és megnyerő. Dolan atya jóvágású, szálas férfi volt, nagyon kedves, mókás, de az esze is jól vágott, és nagyon szókimondó, becsületes ember volt. Bolondult a színházért. Igen sok színészt ismert, sokan az ő templomába jártak, és szerette apát is. Nagyon tudós volt. A Shakespeare darabokat csak nem betéve tudta. Gyakran versengtek apával, hogy eldöntsék, ki tud többet. Ha jól emlékszem, apa csak egyetlen egyszer kapta tévedésen, mégpedig a Lír királlyal. Azt a sort, hogy a sötétség fejedelme nemes ember. Dolan atya az ahogy tetszikből valónak vélte. Hogy tudtak ezek az emberek enni és inni? Ha valamelyiküknek másnap misíznie kellett, igencsak siethettünk, mert éjfél után már nem ehet és ihat a pap, ha másnap misét akar mondani. Ezért aztán a két atya tüstént elővette az óráját, és maga elé tette az asztalra, mihelyt leült. Krisz Rurk atya nem ivott más, csak sört, és alig foglalt helyet a pincér nyomban fél tucat korsót tett eléje, és ő egy szuszra kétta. De ha csak egyetlen korsó sör árválkodott is előttük az asztalon éjfélbe állt, akkor ott hagyták. Mindegy, hol tartottak, mindegy, hogy befejezték-e az evés-ivást vagy sem, amint éjfélt ütött az óra, ez a két ember mindent ott hagyott, ha másnap reggel misézni készült. Krisz Rurk atya egy álló órán át úgy evett és ivott, mint akinek az élete függ tőle. Rövidlátó volt, vastag szemüveget hordott, időnként az órájához kapott és egészen közel vitte a szeméhez, s hol merőn, hol vaksin hunyorogva nézte. Mivel ő maga sietett, hogy 12 előtt végezzen, azt hitte mindenki másnak sietnie kell. Öröki attól rettegett, hogy valaki nem lakik jól, sürgette és nyaggatta az embereket, hogy siessenek az evéssel. Dolan atya sem vetette meg az ételt, de ő beszélni is igen-igen szeretett. Olykor, ha belemerült a diskurzusba apával, még az evésről is megfeledkezett. Ilyenkor Krisz Rurk atya majd megőrült. Nógatta és bögdöste Dolan atyát, oda nyomakodott hozzá, hallára vált arccal az órájára mutatott, közben vészjóslóan mormogta. El fogsz késni, mindjárt 12, az is tókját, mondta Dolan atya. Hát akkor elkések! Noha, szép szálember volt, fura, vékony hangon beszélt, ír kiejtéssel. A hangja metsző és mégis mókás, és volt benne valami gurgulázó lejtés. Úgy tűnt, mintha nagyon messziről jönne. Még ilyen embert, mint te, Krisz, hogy örökké csak a bendődön járjon az eszed. Vaj, az egyház nagy szentjei vedeléssel és zabálással ütötték agyon az idejüket? Avagy elmélkedéssel, imádkozással és testük sanyargatásával. Te még sose hallottál a falánkság bűnéről?
De, mondta Krisz Rurk atya, hallottam, meg azt is hallottam, hogy az oktalan pazarlás iszonyatos bűn. Szégyeld magad, Dendolen, azért, amit az egyház nagyszentjeiről mondtál, sose volt olyan szent, aki azért dicsért meg valakit, mert hagyta veszendőbe menni, amit az Úr néki adott. Csak nem képzeled, hogy itt ülök és elnézem, hogy ez a drága jó étel kárba vesszen, mikor a világ tele éhező emberekkel, akiknek mai éjjel is nélkülözniük kell.
Nos, mondta Dolan atya. Többnyire ismerem az egyház tudós gondolkodóinak okfejtését, meg a hitetlenek kárhozatos eretnekségeit is, Aquinói Szent Tamástól egészen Spinózáig. S fiatalkoromban magam is álltam a sarat szőrszál hasogatásban, de még soha életemben nem hallottam olyat, ami a te okfejtésedet akár csak megközelítette volna. Emellett Arisztotelész szinte Wordsworth féleszű fiújának tűnik. Az istokját, ha még azt is bebizonyítod, hogy a lakmározásoddal valójában a világ éhezőit táplálod, nem tudok mit fölhozni az érveid ellen, hiszen te magának a pápának is bebizonyítanád, hogy Darwin jezsuita volt, s ő el is hinné.
Nos, mint mondtam, ahogy a vendéglőbe értünk, Krisz Rourke atya első dolga volt, hogy az óráját az asztalra tegye, apa pedig mindjárt rendelt 2 vagy 3 üveg pezsgőt. Tudták, hogy jövünk, és a palackok ezüst jeges vödrökbe már vártak ránk. Majd apa fölvette az étlapot. Valóságos lepedő volt, tele a legincsiklandóbb ételek nevével, és szemöldökét ráncolva, komoly tekintettel, torkát köszörülve így szólt Dolan atyához. No, de? Mire fáj a nagy tiszteletű prelátusi fogad? A darab után aznap este is a Vájdba mentünk, és a két pap már várt bennünket, mire odaértünk. Valamivel később Mr. Gates jött be, még ma is él, a napokban láttam az utcán, rémesen megöregedett. Olyan szép nő volt a felesége, hogy párját ritkította. Egy karambolnál bennégett a kocsiban. A szeme láttára történt az egész. Hallottak már ennél borzasztóbbat? Nos, Mr. Gatesnek már a járása is elárulta, hogy irtó izgatott valami miatt. Amolyan nagy darab kövérember volt, és ahogy jött, a tokája láthatóan remegett. Te jó ég, mondta apa. Itt jön nyulacska teljes gőzzel. Mr. Gates még csak a terem közepéig ért, de már apát szólongatta. Az emberek mind megálltak és rábámultak. Joe! Mondta fura rekettes hangon. Fakó viszkimarta hangja volt, azt hiszem sokat ivott. Joe, tudod, mit csináltam? Épp most vettem egy ló nélküli kocsit. Gyere! Menjünk kocsikázni! No, várj! Mondta apa, színészi mozdulattal tartva föl a kezét. Ne olyan gyorsan, nyulacska! Ülj le, kapjál be valamit, aztán meséld el szép sorjában. Mikor követted el ezt a ballépést? Ma! Mondta Mr. Gates, szinte rekedten suttogva.
Te nem jól tettem.
Düllett öreg szemét naivan végigjártatta rajtunk. Arcán riadt forma kifejezés ült.
Jaj, mennyit nevettünk rajta.
Először Dolan atya nevette el magát, és apának hátba kellett ütögetnie, mert majd megfulladt. Mr. Gates írtórendes ember volt. Nagy darab, kövér, de valahogy mégis jóképű. Volt valami finomság benne abban, ahogy folyton remegett és megrándult a szája, ha izgatott volt, és mondani akart valamit. Azt hiszem, ezért is becézték nyulacskának. Tehát apa azt mondta, ülj le, és egyél, aztán majd meglátjuk.
De figyelj, Joe, odakint hagytam a szerelőt, és nem tudom, mit csináljak vele, mondta Mr. Gates.
Úgy értsem, fölfogadtad a kocsi karbantartására? Kérdezte apa.
Igen,
mondta Mr. Gates.
És veszek meg, ha nem vagyok zavarban.
Ez nem tudom, mit csináljak vele. Mármint nem tudom, hogy mi a társadalmi rangja. Mosakszik? Kérdezte apa.
Hát,
mondta Mr. Gates Dolan atyára pislogva.
Ha csak nem szentelt vízzel.
No de Mr. Gates, mondtam. Jaj, rémes, és éppen Dolan atya előtt. De Dolan atya nevetett, s tulajdonképpen tudtam is, hogy így lesz. Ő is amolyan nagy darab, kövér fickó volt, írtó kedves ember. Krisz Rourke atya is velünk nevetett, de azt hiszem, ő már koránt sem szívből.
Akarom mondani, folytatta Mr. Gates. Nem tudom, hogyan bánjak azzal az emberrel. De most fölöttem áll, vagy alattam. Vagy hol?
Én úgy látom, mondta apa, mintha a fejedre nőtt volna. Azt hiszem, jól bevásároltál, kaptál egy púpot a hátadra. Apa mindig ilyen csodálatos volt. Mindenki szerette. Mr. Gates annyit aggodalmaskodott a sofőr miatt. Ma már visszatekintve az egész olyan furcsának tűnik. Azon tépelődött, vajon étkezésnél egy asztalhoz ültesse a családjával, és maguk közül valóként bánjon-e vele, vagy hogy? Volt valami megfoghatatlan finomság Mr. Gatesben. Nagy darab volt és kövér, de igen érzékeny, kedves teremtés.
Szavamra, szép kis társadalmi probléma, nyulacska, mondta apa. No de hívjuk be, hadd harapjon valamit.
Majd meglátjuk, hogy fest. Így aztán Mr. Gates kiment, hogy behívja, és hamarosan vele együtt tért vissza. Valóban írtó kedves fiatalember volt. Kicsi bajuszkát viselt, viharkabátot meg sapkát hordott. És mivel mindenki rámerett, és oldalba bögdöste a szomszédját, nagyon zavarba jött. De apa olyan csodálatosan tudott bánni az emberekkel. Nyomban elérte, hogy a fiú ne feszengjen közöttünk. Azt mondta neki, üljön le, fiatalember, ha használni akarunk egy kocsit, a vezetőjét is táplálnunk kell. Akkor leült közénk, és igazán remek vacsorát ettünk. Vajban párolt szaftos bordát, újnyi vastag rostélyost, a legfantasztikusabb osztriga és tengeri ételeket kaphatta ott az ember. Úgy emlékszem, már igencsak a szezon vége volt, de osztrigával és pezsgővel kezdtünk. Nem hinném, hogy a fiatalember hozzá lett volna szokva az iváshoz. Apa folyton teletöltötte a poharát, míg nem a fiú alaposan berúgott. Írtó vicces volt, állandóan a saját felelősségéről szónokolt.
Szörnyű felelősséget ró az emberre, hogy annyi, aki élete függ tőle,
mondta. Apa meg újból teletöltötte a poharát.
Kritikus helyzetben elég egy pillanatnyi megingás,
folytatta.
És mindennek vége.
Soha igazabb szó nem hangzott el, mondta apa, és újra töltött.
Világos fejre, és biztos kézre van szükség, mondta a fiú.
Igaza van, mondta apa. Ettől olyan biztos lesz a keze, fiam, akárha megbénult volna. Mr. Gates és Dolan atya annyit nevettek, hogy még a könnyük is kicsordult, és végig pergett az orcájukon. Írtó jó szórakoztunk akkoriban. Olyan ártatlannak tűnt minden.
Elhangzott Wolf a Farkas című írásának első része Dér Gabriella előadásában. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Mai adásunkat jövő héten pénteken megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes Mi újság a Futrinka utcában című mesének 26. részét olvassa fel nektek Kútvölgyi Erzsébet.
Hazafelé már korán sem sietett úgy, mint idejövet. Lassan bandukolt, és apránként kezdtek eszébe jutni olyan kis bölcsességek, amiket a rókának odamondogathatott volna. Hogy például a mosógép most ugyan fölösleges, de ha cicamica dolgozna, és újra tudna villanyszámlát fizetni a keresetéből, akkor megint használhatná a mosógépet. A kígyó közsarkán morzsával ütközött.
Miért búsulsz, Böbike? Kezdte morzsa ezen a szép napon, amikor Kakas Kázmér bereket, és nem kukorékolja végig az egész Futrinka utcát.
A rókára vagyok dühös, közölte Böbe.
Mindig tud olyat mondani, amire nem jut eszembe semmi. Morzsa ebből nem sokat értett. Leült hát vakarózni egy kicsit, hogy Böbe nyugodtan töviről hegyire elmesélhesse a dolgot. Még egy ilyen buta macskát képett el Morzsa, amikor Böbe már a mosógépről is tájékoztatta. Lustaságában inkább elkótya vetyéli a sok szép holmiát. Mindig mondtam, hogy a macskák lustasága felmérhetetlen, határtalan, végtelen, korlátlan, feneketlen.
Harapd meg a rókát, kérlelte Böbe.
Morzsa megsértődött. Hogy gondolod? Soha nem haraptam még meg senkit.
Hát akkor legalább ugasd meg jól. Ha látod, mindig ugasd meg. Mindig!
Morzsa ezt örömmel ígérte meg. Utána fogócskáztak egy kicsit a hirdető oszlop körül. A játék, a szaladgálás elfeledtette Böbével az egész cica-mica ügyet. Felvillanyozva ment haza. Nos? Szegezte neki Sűn Sámuel a kérdést, amint belépett. Böbének torkán akadt a szó. Most jutott csak eszébe, hogy mit ígért nem is olyan régen ugyanezen a küszöbön, hogyha cica-mica nem vállalja a munkát, soha többé nem megy hozzájátszani.
Jaj, milyen buta is voltam, jutott eszébe hirtelen, legalább játszottam volna utoljára a pólyás cicával.
Nos? Kérdezte Sűn Sámuel egyre türelmetlenebbül. Böbe nem válaszolt. Bevonult az íróasztal alá, és szótlanul enni kezdett egy tányér mézes csókot, ami távol létében került oda, talán Kuvik Kelemen jó voltából. Ezután már senki nem kérdezett tőle semmit. Sűn Sámuel behívta odújába a munkatársakat, és halkan figyelmeztette őket, hogy vigyázzanak Böbére. Nehogy mégis eljárjon ahhoz a lusta macskához, ahhoz az utca szégyenéhez. Hiszen megígérte, hogy nem megy hozzá többé, mondta Kuvik Kelemen. Igen, de hát ha nem tartja be. Micsoda? Horkant fel az öreg füles bagoly. Amit Böbe baba megígér, az be is tartja. Ezt már tudhatnátok róla. Mérgében kiment, és bevágta maga mögött az ajtót. Rögtön utána újból kinyitotta azonban, és csöndesen beszólt. Persze csak, ha nem felejti el, amit ígért. Korai tavasz köszöntött a Futrinka utcára. Február végén már vígan csöpögött az eresz, az úttest szélén terjedelmes tócsák csillogtak, és Liba Leontin legnagyobb bosszúságára Kacsa Karola is megkezdte utcai fürdőzéseit. Lesül a bőr a csőrömről, panaszolta Sűn Sámuelnek. Mindenki tudja Karoláról, hogy a sógornőm, és ki sem mondhatom, milyen kellemetlen nekem, amikor az utcán sétálgatva harsány hápogást hallok. Leontin, Leontin, gyere kicsit úszkálni! Mi van ebben olyan borzasztó? Évődött Sűn Sámuel. Leontin ráemelte ne felejts kék szemét, és sértődötten mondta. Mintha nem tudná a főszerkesztő úr, hogy egész évben egy olaszországi nyaralásra rakosgatom félre a pénzt. A tengerre készülök, ám aki Karolát hallja, azt hiheti, hogy én is csak útszéli tócsákban szoktam fürdőzni. Böbe, ha ilyen beszélgetést hallott, azonnal szükségét érezte annak, hogy fölkeresse Kacsa Karolát, és elmesélje neki, mit mondott Liba Leontin. Kacsa Karola nem volt sértődékeny természet, így hát kitűnően mulatott sógornője rátartiságán. Mérgelődik, ha megszólítom a tócsából. No figyelj csak meg, Böbike, legközelebb le is fröcskölöm az agyonfehérített tollszoknyáját. Amit mondott, meg is tette. Liba Leontin dúlt, fúlt, pukkadozott mérgében, de a legmérgesebb akkor volt, ha látta, hogy Böbe is ott pancsol az útszélen. Böbe nem ment a vízbe, éppen csak a cipőjét mártogatta bele, hanem papírhajókat fújdogált ide-oda a vízen. Amióta nem járhatott cicamicához, ilyen magányos játékokkal töltötte az idejét, és még ebben sem telt sok öröme, mert nem volt, aki a papírhajókat a tócsa túlsó partjáról visszafújja. Kacsa Karola mindig sietett munkahelyére, a csodafazék étterembe vagy barátnőihez, a vadkacsa nővérekhez, akik lent a gátnál laktak, egy csinos, nádfedeles nyaralóban. A csirkék délelőtt iskolában, délután napközi otthonban voltak, Morzsa meg többnyire aludt ebéd után, mert fáradt volt az éjszakai őrködéstől. Kuvik Kelement, aki pedig gyakran játszott Böbével bújócskát, a szerkesztőség egy fél évre Egyiptomba küldte. Onnan írogatta színes riportjait, beszámolóit a csőr olvasóinak nagy gyönyörűségére. Böbének azonban nagyon hiányzott a játékos természetű munkatárs. Még azoknak a különleges egyiptomi bélyegeknek sem tudott örülni, amelyeket Kuvik Kelemen küldözgetett neki. Még szerencse, hogy a parkban ott volt a futrinkás kisfiú, azzal lehetett beszélgetni.
A szobrot télire ponyvával burkolták be a fagy ellen, és Böbe örömére úgy festett, mint egy nagy-nagy rongybaba.
Most rajtad is meglátszik minden folt, mondta neki Böbe. Most te is olyan vagy, mint én, játszhatsz velem.
A márvány fiú nem tiltakozott. Mosolyogva tűrte, hogy Böbe hólében tisztára mosott kavicsokat hozzon neki, sorba rakja a talapzat lépcsőjén, és boltost játszék vele. Az ellen sem volt kifogása, hogy Böbe feldobálja hozzá a labdáját.
Veled olyan jól lehet labdázni, állapította meg Böbe. Nagyszerűen visszapattan rólad a labda.
A márvány fiú helyett az öreg nyugdíjas hintaló háborodott fel, midőn napi sétája során a szoborhoz jutva annak talapzatán kavicsokat, üvegcserepeket, dugókat, két csontgombot és majdnem egészen új cipősarkat pillantott meg.
Mi ez a sok szemét? Ripakodott rá Böbére. Hogy mered összepiszkolni a talapzatot? Ez nem szemét, ellenkezett Böbe. Ezek áruk.
A nyugdíjas hintaló azonban addig dobogott és nyerített, amíg Böbe össze nem szedte kincseit és el nem kotródott a szobor közeléből. Nem csoda, ha ilyen körülmények között Böbe annak örült, ha minél több kézbesíteni valója akadt, ha minél tovább kellett postán várni, ha minél több apró megbízást adtak neki, mert így jobban telt az idő. Még az is nagy mulatság számba ment, hogy ebédelni járt Sün Sámuelékkel a csodafazékba. Sün Sámuel szerint az étterem onnan nyerte nevét, hogy csodának számított helyet kapni valamelyik asztalnál. Mindig zsúfolt volt, az idős papagáj nem győzte a kiszolgálást, és legtöbbször olyan sokáig kellett az ebédre várni, hogy az öreg füles bagoly elszúnyókált ültében.
Kedves gyerekek, ma Bálint Ágnes Mi újság a Futrinka utcában című mesének 26. részét olvasta fel Kútvölgyi Erzsébet. Jó éjszakát kívánunk!
a lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja az engesztelés lelkületéről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta.
Éppen az elmúlt hetekben történt velem egy kis baleset, és nagy volt a fájdalmam, és beszűkült természetesen a tudatom a fájdalomra, és csak mondogattam, hogy jaj, 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 olyan jól esett mondani, hogy jaj, és egyszer csak eszembe jutott, hogy miért azt mondogatom én, hogy jaj, 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 mikor mondhatnám azt is, hogy Jézusom, 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 és elkezdtem mondogatni a jaj szó helyett a Jézus szót, és mondhatom azt, hogy csoda történt, mert abban a pillanatban a szenvedésem sokkal elviselhetőbbé vált, és valami öröm is eltöltötte hirtelen a szívemet, ami együtt volt a fájdalommal. Hogy mi történt, nem tudom, de hogy megváltozott a hozzáállásom ehhez a kereszthez abban a pillanatban, ez egészen biztos. Kezdjük úgy a reggelt, hogy kérjük meg az Urat, Uramat, hogy észrevegyem azokat a lehetőségeket, amiket küldesz nekem, apró pici kereszteket, vagy nagyobbakat, és ezeket türelmesen elfogadjam, megköszönjem, fölajánljam neked, sőt, önmegtagadásokat is végezzek, adj lehetőséget ezekre, hogy ezeket is felismerjem, ezekben is a lehetőséget. Mert azt mondja Jézus, hogy aki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és úgy kövessen engem. És hogyha ezt tudatosan minden nap elvégezzük és figyelünk, akkor szép lassan Isten kegyelméből és az én törekvésemből, igyekezetemből valóban egész napom érdemszerzővé válik, engesztelővé válik a bűnösökért és a bűnökért. Igazán az akar csak engesztelni szívből, aki szívből szereti Jézust. Ez minden engesztelés forrása, az Isten iránti szeretet. Amikor együtt akarunk érezni Jézussal, sőt, együtt akarunk szenvedni Jézussal. Most hallgassuk meg figyelmesen az angyal harmadik fatimai jelenését. 1916. szeptemberének végén vagy októberének elején az angyal a harmadik utolsó alkalommal jelent meg Luciának, Jácintának és Franciszkónak. A gyermekek éppen imádkoztak úgy, ahogy az angyaltól látták, vagyis térden állva, homlokukat a földre érintve. Az angyal által tanított imádságot mondták. Istenem, hiszek te benned, és így tovább. Ekkor egy fényforrásra lettek figyelmesek, amelynek eredetét nem tudták kideríteni, felegyenesedtek, s ekkor meglátták az angyalt. Bal kezében kelyhet tartott, amely felett egy szent ostya lebegett. A szent ostyából vércseppek hullottak a kehelybe. Amíg a kehely a levegőben lebegett, az angyal letérdelt a gyermekek mellé, és a következő imádságot ismételte el velük háromszor. Legszentebb szent háromság, Atya, Fiú és Szentlélek, fölajánlom neked Jézus Krisztusnak drága testét és vérét, lelkét és istenségét, amely a föld valamennyi szent tabernákulumában jelen van, engesztelésül minden szidalmazásért, szentségtörésért és közömbösségért, amelyek által őt magát bántják meg. Jézus szentséges és Mária szeplőtelen szíveinek végtelen érdemei által könyörgök hozzád a szegény bűnösök megtéréséért. Ezt követően a szent ostját Luciának, a kehely tartalmát a drága vérrel pedig Franciszkónak és játszintának adta. Közben így szólt: vegyétek Jézus Krisztus testét, és igyátok vérét, melyet a hálátlan emberek oly szörnyen meggyaláznak. Engeszteljetek a bűnökért, és vigasztaljátok a Jóistent. Végül ismét letérdelve háromszor elmondta az előbbi imát a gyermekekkel együtt. Majd eltávozott. Az angyal harmadik jelenésekor a gyermekek éppen úgy imádkoztak, ahogy az angyal tanította nekik, hogy is térden állva, és homlokukat a földre érintve. Micsoda alázat ezekben a kisgyermekekben, és micsoda tanulékonyság. De hát azt mondta Jézus, hogy ha nem változtok meg, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Egy fényforrás lettek figyelmesek, akkor meglátták az angyalt bal kezében kelyhet tartott, amely felett egy szent ostya lebegett. A szent ostyából vércseppek hullottak a kehelybe. És egy újabb imát tanított nekik az angyal úgy, hogy letérdelt a gyermekek mellé. Képzeljük el ezt a képet. Ott van a három gyermek, angyali tisztaságú gyermek, és egy angyal a mennyből, aki Isten követe küldötte, és együtt imádkozik a menny és a föld, és könyörög, engesztel minden szidalmazásért, szentségtörésért, közömbösségért, amelyek által őt magát bántják meg. És együtt könyörögtek az Istenhez a szegény bűnösök megtéréséért. Tapasztalhatjuk a környezetünkben is, hogy a szegény bűnösök, akik még nem ismerik Isten szeretetét, és akik eltávolodtak, és elhidegült a szívük, hogy milyen nehezen térnek vissza, hogy milyen nehezen nyitják ki a szívüket az emberek. Ki tudja miért, akár már gyermekkorban bezáródik valakinek a szíve, valami nagy fájdalom miatt, valami nagy csalódás miatt, általában amiatt, mert szeretetet várna valakitől, akit nagyon szeret, és nem kapja a viszont szeretetet, vagy csalódik, vagy otthagyják, vagy elhagyják, vagy nem fogadják el, vagy kiteszik a családból, bezáródik a szív, és nem értjük, hogy miért nem nyílik ki, hogy miért fordul el ez a lélek Istentől, emberektől, világtól, mindentől. Szent Ágoston mondja, hogy a világon a legnagyobb csoda az nem az, ha a halálból feltámad valaki, vagy bármi más nagy csoda, hanem a világ legnagyobb csodája, ha egy bűnös megtér. De micsoda öröm van ilyenkor a mennyben és a földön, ha egy eltévedt bárány visszatér a nyájhoz, ha egy bűnös megtér az Istenhez. Azt mondja az angyal, hogy engeszteljetek a bűnökért, és vigasztaljátok a jó Istent. Hogy a gyerekek engeszteljenek a bűnökért, és ez nekünk is szól, az elkövetett sok-sok bűnért, amit a világban elkövetnek, akár ebben a percben is. És a mondat másik része, vigasztaljátok a jó Istent. Milyen érdekes mondat, gondolhatnánk magunkban, hogy a jó Istent nem kell vigasztalni, hogy az Isten nem tud szomorú lenni, és mit számít a mi vigasztalásunk. De mégiscsak ezt kéri az angyal, és ezt kell tennünk, mint egy kisgyerek, aki miután valami rosszat tett, vagy a testvére rosszat tett, oda megy az édesapjához, édesanyjához, és megpuszilgatja, megölelgeti, és vigasztalja. A gyermekek ugyanabban a testtartásban maradva ismételgették az előbbi imádságot. Amikor hosszú idő után felegyenesedtek, látták, hogy közben beesteledett és hazamentek. Az angyal jelenése után a gyermekek még sokáig a természet fölötti jelenség hatása alatt voltak, és csak nehezen tudtak visszatérni a mindennapok valóságába. A természet fölötti élmény hatása csak másnapra halványult el lelkükben egy kicsit. Nem beszéltek egymással, Isten erejét és jelenlétét olyan intenzíven érezték, hogy mindez nagy belső békével és nyugalommal töltötte el őket. Adja meg nekünk is a Jóisten, hogy minden pillanatban érezzük az ő erejét, az ő jelenlétét, és mi lelkünket is békével és nyugalommal töltse el. Hogy így már itt a földön megérezzük a mennyország előízét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta az engesztelés lelkületéről szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es